Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Együttműködő partnerünk az új Magenta 1 Business csomagszolgáltatója, a Telekom. Magenta 1 Business. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel.
Jó reggelt, szép napot, kedves hallgatóság! Itt vagyunk újra, és szó szerinti értelemben is hallhatók vagyunk 8 óra után pár perccel. A Millás reggeli megy tovább a 90.9 Jazzy Rádión, a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs. Igen. Nem, csak azt hittem, hogy nem nincs bekapcsolva
azt
a mikrofonom.
Azt hittem, hogy nem vagyok itt, mi?
De nem, azt láttam természetesen. Összekeverhetetlen, összetévezhetetlen, egyedi és egyszeri, és hát még mondhatnám.
Ó, nagyon klassz, köszönöm szépen. 06302010909.
Megismételhetetlen, felülmúlhatatlan.
Jó, elég volt, köszi. Azt mondja, hogy jaj, hát igen, eltűnt most, hogyha jött is útinfo, ezt nehéz lesz kibogarászni, mert elég sokan írtátok, igen, hogy elment a hangunk, de aztán meg azt, hogy megjött. Úgyhogy szerintem rátérünk a fő témánkra, adó tervezés, vagy pénzügyi tervezés témában.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Eszméletlen tempóval jön velünk szembe a június 26-i határidő, amikor is egy banki adategyeztetést el kell végeznie egyeseknek. Erről is szó lesz majd, hogy kit érint. Méghozzá dr. Magyar Csaba által vele fogjuk megbeszélni, ő okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Áruljunk el egy kis műhelyi titkot, mindig ilyen nagyon frappáns címekkel adod át nekünk a felkészítő anyagaidat, a mostani azt a címet viseli, hogy tűzvarázsló kék szemeddel égesel. Jó lett volna, hogy eredetiben bejátszani. Miről van szó? Mi ez az adategyeztetés?
A címadásnak kihatása volt rám, hogy Badacsonyban voltam a hétvégén, és a háttérben szintetizátorról szólt mindenféle klasszágerek. De hogyha utána nézünk ugye ennek a témakörnek, akkor nem mehetünk el a tényleges tulajdonos mellett, és az elmúlt időszakban ugye a tényleges tulajdonosok kapcsán mindenki dobálózik a Stroman kifejezéssel. Igen. Viszont sokan nem tudják, hogy eredetileg ugye ez a kifejezés szalmabábot jelent, és ha még jobban visszamegyünk az időben, akkor a Vesta szüzek ezeket a szalmabábokat dobálták a tűzre, vagy bizonyos esetekben a Tiberisbe.
Aha.
És hát most a bankok is hasonló feladatot fognak ellátni, igazi Vesta szüzekként megpróbálják a strómanokat mágián elégetni. Uh-huh. Úgyhogy innen jött a tűzvarázsló.
Nagyon klassz, óriási. Óriási. Tehát 26-a után akkor röpködhetnek a szalmabábuk van az esetben, ugye, hogyha nem végezték el ezt a bizonyos adategyeztetést. Miről van szó?
De ki nem csak azok röpködhetnek, hanem a Medei user, aki elfelejti is röpködni. Strómannak minősítetik. Tehát...
Bárki, így is van. Tehát miről van szó, ki találta ezt ki, miért kell csinálni, és kinek? Főleg.
Az Európai Uniót okolhatjuk a történtekért.
Nem gondoltam.
Ugyanis...
Nem volt nekik elég az uborka, görbülete. És még ez is mondhatnánk nagyon demagógon.
Ugyanis az történt, hogy egy negyedik pénzmosás irányelvet elfogadtak az Európai Unióban, amely alapján Magyarországnak is kötelezettsége volt, hogy egy új pénzmosási törvényt fogadjon el. Ugye ez 2017 júniusában lépett hatályba. Viszont az új szabályok értelmében új nyilatkozatok, új nyomtatványok, új adatszolgáltatási kötelezettségek, tehát pontosabb adatok, bővebb adatok, amiket meg kell adni az ügyfeleknek, akár céges, akár magánszemű ügyfelekről beszélünk, és ennek hatására a jogszabály 2 éves moratóriumot adott Magyarországon mindenkinek, hogy felzárkózzon ehhez az új adatcsoporthoz, és hát természetesen sokaknak most jutott eszébe egyébként, elvileg már 2017. január elején be lehetett volna hívni az ügyfeleket, hogy ezeket az adatokat gyűjtsék. Hozzáteszem, hogy van olyan bank, aki már egy évvel ezelőtt kiértesített az ügyfeleit, de alapvetően ugye itt egy kicsit a végére hagytuk, hogy...
Hát ezt ismerjük, hogy ez az SZIA feladási határidő, éjfélig nyitva a posta, mert ismerjük.
Igen,
a...
tehát ugyanez a jelenség, igen, figyelhető most meg ezzel a banki adatszolgáltatás.
Tehát itt akkor alapvetően cégek, gazdálkodó szervezetek, akár jogi személyiség nélküliek, tehát a civil egyesületek, ezek a, az a kör, akit vizsgálni kell.
Gyakorlatilag bárkire kiterjedhet. Nincs erre jó szabály. Aki mondjuk 2017 júniusát követően nyitott számlát, és a bank is a formanyomtatványait igazította a megváltozott szabályozáshoz időben, azoknak nagy valószínűséggel nincs erre szükségük. Például nekem is van olyan bankszámlám, amit 2017 augusztusában nyitottam, fölhívtam a bankot, mondták, hogy ott minden rendben, ott már úgy
gyűjtették be
az adatokat, viszont van olyan számlám, amit korábban nyitottam, és ott jelezték, hogy igen, legyen szíves, legyek szíves befáradni, bementem, és akkor elintéztem ezt a kérdéskört, még pár adatot begyűjtöttek.
Mi történik ott, milyen adatokra kíváncsiak alapvetően? Oké, hogy az a célja, hogy ahogy feltárják, hogy valójában kiáll a szervezet mögött magánszemély.
Teljesen.
Tehát mindig a magánszemélyhez kell megérkezni, ugye?
Vegyes. Valószínűleg azért is vannak nehéz helyzetben a bankok, mert ügyfelenként eltérő, hogy éppen mi hiányzik, attól is, hogy melyik időszakban lett az ügyfelük, tehát cégeknél lehet, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozatban nincs ott, hogy közszereplő státuszban van-e az illető. Tehát magánszemélyek esetében valakinél nem másolták le az iratokat, azon kívül magánszemélyek esetében is lehet, hogy ezt a közszereplői nyilatkozatot nem tette meg. Például tegnap, amikor bankfiókban voltam, gondoltam, hogy még itt a rádióadás előtt friss élményeket gyűjtsek magamban. Ott például a másik pultnál volt egy hölgy, külföldi hölgy, neki a banki adatcsere banki adatcsere nyújtáshoz ezt a Common Reporting Standard CRS nevezetű nyomtatványt töltették ki vele, neki csak ez hiányzott. Aha. Tehát teljesen vegyes, de mindenkinek érdemes megkérdezni szerintem a bankjában, hogy van-e ilyen szolgáltatási adatszolgáltatási kötelezettsége, vagy egyeztetési kötelezettsége, plusz azt se felejtsük el, hogy érdemes azért a bankoknak is megnézni a weboldalát, meg néhány jó cikk most megjelent az elmúlt időszakban, ahol bankonként gyűjtik, hogy melyik bank hogy áll, és valamelyik mondta, hogy neki például lakossági ügyfeleket már egyáltalán nem kell azonosítani, csak a cégesekre vonatkozik, de szerintem egy telefon mindenképpen megér.
Így van.
Egyébként, hogyha jártam a bankban, mondjuk igénybe vettem pénztári szolgáltatást, illetve bármilyen ügyben, ben voltam, ügyintézővel tárgyaltam, ezt-azt intéztem, az még ezek szerint nem jelent semmit, hogy ezt elvégezték. Tehát az múlt héten, vagy két hete, akkor ez egy kérdés, igen, hogy vajon
tehát,
ezt
hogyha
megcsinálták?
Tehát, hogyha ne találtál, a kamera rögzítette, hogy a bankfiókban voltál, ez jelen pillanatban nem ér semmit, az ügyintézőnek mondjuk nem jutott eszébe, hogy szükség van-e arra, hogy az adatokat egyeztessétek. Például én is, amikor benn voltam, én külön rákérdeztem, hogy a feleségemnek be kell mennie, és utána nézett a hölgy a rendszerbe, és akkor mondta, hogy igen, neki is be kell fáradni. Kérdeztem, hogy honnan kellene, hogy tudjon róla, és mondta, hogy amikor küldték a bankszámla kivonatot, akkor küldtek neki értesítést, de valószínűleg nem figyelte. Egyébként én is ugyanott bankoltam, én se vettem észre őszintén szólva, de tudtam a híradásokból, meg ugye a jogszabálykötelezettség miatt, hogy szükséges elmenni.
Ez a honnan tudhatom kérdés, a kell vagy nem kérdésnél, kicsit még leragadva, akkor most a legegyszerűbb, hogyha mindenki egyszerűen proaktívan a telefonál és megkérdezi, akkor hogy állunk, ugye? Mert hogy...
Alapvetően igen, lehet, hogy most a bankoknak az ügyfélszolgáltán szidnak engem.
Igen, egy picit.
Emiatt, de valószínűleg azok meg megköszönik, akinek nem zárolják a számláját majd 26-a után.
Na, akkor itt rá is térhetünk arra, hogy mi történik akkor, hogyha ez elmarad. Bankszámla zárolás, ez mit jelent? Egy korlátozott felhasználás, semmilyen hozzáférést, és mit lehet utána tenni? Tehát, hogyha valaki kicsúszik a 26. határnapból, ez valahogy pótolható, legfeljebb lesz 3 nap, amikor nem tud mit csinálni.
Nagyjából így kell elképzelni a dolgot. Tehát ez bankfüggő, hogy milyen határidőket adnak
meg. Tehát ilyen inaktív állapotba kerül a számban, nem szűnik meg. Nem...
Így van, nem tudsz indítani utalást sem innentől fogva. Tehát egy inaktív számlád lesz. Úgy szokták ezt egy banknyelven mondani, hogy blokkolják a számládat. Viszont, hogyha bemész, és ezt tisztázod,
akkor rövid
idő...
De akkor gondolom, felvenni se lehet. Tehát azt mondom, hogy nem is inaktív, le van tojva, kiveszem a pénzt, aztán viszontlátásra.
Hát alapvetően ez is egy érdekes kérdés, hogy a kártyádat fogod tudni használni. Sem ez megint azon múlik, hogy akkor a bankrendszer erre odafigyele, hogy blokkolják a kártyádat, de ez is benne van a pakliban. Viszont onnantól
fogva... És egy hitelkártya, amivel elvileg a bankpénze?
Számtalan jó kérdés van ebben a témakörben. Úgyhogy ez megint egy érdekes kérdés, ezt egyelőre még nem kommunikálták, és nem is teljes mértékben tisztázott, de elvileg, amíg nincsen rendben az ügyfél, addig a bank nem tud szolgáltatást nyújtani az ügyfelének, ez kiterjedhet bármilyen szolgáltatásra.
Tehát valószínűsítjük, hogy se készpénzfelvétel, tehát se semmi lényegében, hitelkártya és az összes
kártya. Tehát ugye arról szól, hogyha nem azonosította a bank az ügyfelét, akkor meg kell szüntetni egy idő után az ügyfél kapcsolatot. És amíg nem tisztázzák ezt a helyzetet, addig ugye nem nyújthat további szolgáltatást, felfüggesztik ezeket a szolgáltatásokat addig.
Csak hogy tehermentesítsük a kisasszonyokat az ügyfélszolgálaton, akikre most ráeresztettünk egy csomó hívó ügyfelet, ugye ilyen elektronikus platformokon, mert írja egy hallgató, az egyik biztosítónál is lehet elektronikusan, én is az online brokeremnél megtehettem elektronikusan, tehát nagyon megígértem, hogy nem változott semmilyen adat, meg utána beküldtem fotón a papírjaimat, és gyakorlatilag ez, meg nem tudom, ott x-elgettem, meg elismertem, meg mindent bevallottam, és gyakorlatilag azzal el volt intézve. Tehát ezt is érdemes megnézni, gondolom, akik ilyen online felületen mozognak.
Így van. Egyébként a Nemzeti Bank is kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatban, hogy van mód elektronikus kapcsolattartásra ebben a témakörben, viszont ezt a bankoknak a kockázatvállaló készségére bízták, hogy melyik bank alkalmazza ezt a módszert, egyébként meg postán is be lehet küldeni. Nagyon sok minden, de az első lépés akkor is az, hogy tudnom kell,
persze,
hogy mi az, amit be kell adnom, és egyáltalán a nulladik lépés az meg, hogy kell-e egyáltalán bármit aláírnom, adatot szolgálni.
Na most zendítsünk rá szerintem, kedves DJ Carpenter, és utána adatkezelésről beszélgethetünk.
Egy gyors kérdés, hagyd tegyek fel, elfelejtem.
Nem tudtam olyan gyorsan és sűrűn mondani, hogy...
Láttam, hogy ez volt a kísérlet, hogy szóval nemzetközön indultunk, hogy uniós szabályozás. Nekem van külföldön, vagy egy fintech cégnél, például a magyar ügyfél Revoluttal sok embert érint. Ott ugyanez áll, az is, mert tőlük semmiféle kommunikáció nem tudta hozzám, hogy ott egyeztetnem kéne például, vagy bármit tennem.
Hát mivel az európai szintéren egy viszonylag újabb szereplőről van szó, ezért nagy eséllyel az elmúlt időszakban, amikor ő nála már számlát nyitottak, ő ennek a szabályozásnak megfelelően kérte be az adatokat. De ott is elképzelhető, hogyha mondjuk 2017 júniusánál korábbi ügyfél érkezett hozzájuk, akkor ott adategyeztetésre van szükség. De ugyanúgy kiterjed ezekre a szolgáltatókra és a pénzmosási törvény. Mindegyik uniós ország ugyanazt a jogszabályt fogadta el kis eltérésekkel. Hozzátéve azt, hogy egyébként az ügyvédekre, könyvvizsgálókra és könyvelőkre is vonatkozik ez az átvilágítási kötelezettség, meg adategyeztetés. Tehát nem csak a bankoknak, meg a pénzügyi intézményeknek kell ezzel kapcsolatban begyűjteni az adatokat. Másoknak is, csak ugye nyilván sokkal inkább szem előtt vannak a bankok, úgyhogy nekik erre...
Csak a június 26, hogy általános európai dátum mindenhol Európában, ezért vagy országonként változik a dátum.
Nem, ez egy uniós irányelv, és abban fix dátumok vannak.
Minden ország.
Tehát mindenkinek meg kell változtatni a pénzmosási törvényt.
Igen, egy hallgató emlékeztet az egyik legszebb kérdésre, már majdnem elfelejtettem, én is túlestem ezen tőle, meg konkrétan megkérdezték, hogy szándékozom-e támogatni a terrorizmust. Tehát így megvan, tudod, hogy ott ül az ügyfél és közli,
igen,
hogy
meg igen, látom, terve. Hogy itt a közszereplőről igen, is kérdezzek, akkor a következő blogban így van, azt is, férni azt a kérdésekre. Igen.
Tehát így előttem van az ügyfél, aki közli, igen, tervben van, és akkor a következő kérdő, mely szervezeteket támogatná szívesen. Na mindegy, ezzel ne viccelődjünk, menjünk tovább, és utána a zenét követően beszélgetünk még erről a banki adat közlésről, ami június 26-áig meg kell tennie sok ügyfélnek. Dr. Magyar Csaba a vendégünk, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
Even if I'm not feeling good, no, 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 no. Even if I'm not in the mood,
Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión. A vendégünk dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal World Wise ZRT vezérigazgatója, és ja igen, a közszereplő. Ugye van egy ilyen kérdés is, hogy tetszik-e közszereplőnek lenni. Ez egyrészt kérdezi a hallgató, hogy mi az, hogy közszereplő, hogy jó választ adhasson. Másik meg, ez most mire szól?
Külön definiálják ezt a kategóriát a pénzmosásról szóló törvényben, és tulajdonképpen ide nagyon leegyszerűsítve mindenféle közjogi méltóságot kell gondolni, tehát országgyűlési képviselők, vagy különböző állami szervezeteknek a vezetőitől, kezdve egészen a nemzetiségi szószólóig. Tehát ez szépen fel van sorolva, egy jó 15-ös felsorolás, hogy kiminősül ebbe a kategóriába. Nagyon röviden úgy szokták mondani, hogy akinek valami köze van az állami szervekhez vagy a politikához, az nagy eséllyel ebbe a kategóriába fog beletartozni.
És annak a teteje a kiemelt közszereplő.
Így van, és ezért szükséges az, hogy ugye meggyőződjenek arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül az illető, mert akkor elképzelhető, hogy fokozottabb ügyfélátvilágításra van szükség. Hozzátéve azt, hogy egyébként a banknak a compliance során kötelessége is, hogy ellenőrizze az ügyfeleket. Tehát alapvetően a bank így is úgy is meg fog győződni róla, hogy közszereplőnek minősül-e az illető, hiszen le fogja ellenőrizni, de hát megint ez egy érdekes kérdés, hogy akkor most kell-e erőnyilatkozni, vagy sem? Hát most kell. Ez a szabály.
Kérdezi a törzshallgatónk, tévében mondó, vagy híresség, nem közszereplő, vagy rádiós műsorvezető?
Nem,
tehát
ugye ez nem,
nem összekeverendő. A nyilvánossággal, igen. Jó, adatok. Itt beszednek egy csomó adatot tőlünk, vagy azoktól, akik érintettek ezekkel. Mi lesz? Tehát ez megy bele a banki adathalmazba.
Hát szép lassan, én már kezdem úgy érezni magam, mint hogy egy ilyen pénzügyi nudista strandon lennénk. Ennek valószínűleg az van a háttere, hogy van a viccben, ugye, hogy a nudista strandon nincsenek zsebtolvajok.
Igen.
És hát úgy gondolják pénzmosási szempontból is, hogyha levetkőztetnek abszolút bennünket, akkor innentől fogva nem lesz lehetőség pénzmosásra.
De még a testüreg vizsgálatig nem tudnak el nagyon.
Ki tudja.
Igen.
visszatérve az eredeti témára, ugye ezeket az adatokat azért is pontosítják és gyűjtik be, mert egy nagy adatbázist terveznek létrehozni Európai Uniós szinten, ez a tényleges tulajdonosoknak a központi nyilvántartása, az összes bank ebbe az adatbázisba fogja begyűjteni a tényleges tulajdonosokat. Egyébként tervek szerint a cégbíróságok is a cégektől különben fogják gyűjteni ezt az információt, és akár adatcsere is megvalósulhat az Európai Uniós tagállamok között tényleges tulajdonosok tekintetében. Tehát ha például egy magyar bank beazonosítja, hogy van itt egy magyar cég, aminek egy francia tényleg, akinek egy francia tényleges tulajdonosa van, akkor erről adatot küldhet majd a pénzmosási keretrendszeren belül Franciaországnak. Tehát nem csak banki adatcsere lesz, hanem egy ilyen tényleges tulajdonosi adatcsere, meg egy publikus nyilvántartás is a tényleges tulajdonosokról. Tehát ez a cél. Mert alapvetően, ha azt veszük, hogy azzal, hogy most még két adatot meg kell adnom, vagy beixelni, hogy kiemelt közszereplő vagyok-e, avagy sem, azzal nem feltétlenül fogják megállítani a pénzmosást, hiszen alapvetően az, hogy most van még egy adat rólam, attól még nem fogják kiszűrni ezt az egész problémakört. Én úgy látom, hogy valójában a háttérben az adatgyűjtésről szól ez a történet, hogy minél pontosabb, minél részletesebb adatok kerülhessenek be rólunk ebbe a nyilvántartásba, és ne kérdezzetek akkor, hogy ez GDPR kompatibilis, avagy sem. Minden esetre ezért mondtam, hogy ez a pénzügyi meztelenség irányába egy újabb lépés. Aha. Ugyanakkor bízunk benne, hogy nyugodtabban alhatunk, és mivel megadtam még egy azonosító adatot magamról, ezért már nem vehetek részt pénzmosásban.
Pedig azért ez úgy érdekelne, hogy a GDPR után egy ilyen jellegű dolog, az a kettő, hogy fér össze.
Igen, hát ugye nyilván ami a pénzmosás, meg terrorizmus, meg ilyenek, ezek olyan hívószavak, ami az ilyen kivétel rubrikát ezerrel töltik, minden fölül.
Meg hát attól függ, hogy ki van benne, nem tudom mennyire ismeritek azt a sztori Szlovéniából, még 2017-ben borult ki a Bili, ugyanis egy szlovén bankot vettek elő, hogy 2008 és 10 között napi 50 tranzakciót indítottak 2-3 éven át, több mint 1 milliárd eurót, és Iránba mentek ezek a pénzek, és a szám és a címzettei ezeknek az összegeknek Donald, Kacsa és Miki Egér voltak, tehát alapvetően a bankot is elővették, hogy hát kellő körültekintéssel járt el, amikor ezeket a tranzakciókat feldolgozta. Tehát alapvetően ugye az a pénzmosásról van szó, érdemes utána nézni, tehát én se hittem el először, amikor ezt a cikket olvastam, de hogyha valaki rákeres a nemzetközi sajtóban, hogy Mickey Mouse, Szlovénia, money laundering, akkor megtalálja vonatkozó anyagot a témakörben. És hát ezzel oda akartam kiukadni, hogy hát azon is múlik, hogy milyen a pénzügyi felügyelet, meg hát, hogy a bankon belül mi az, amit bevállalnak, mi az, amit nem, hiszen a Deutsche Banknak is a legutóbbi botránya bemutatta, hogy lehet szuper jó pénzmosási törvény, hogyha a bank is úgy dönt, hogy ezért bizonyos tranzakciók felett szemet húz.
Hát jó, akkor megnyugtott, már nem megnyugtott, magyarázatot adtál arra, hogy mire jó ez az egész, vagy mire lett kitalálva, mert a hatékonyságát tekintve így a hallgatókban is felmerültek kételyek, főleg az ilyen sehhez hasonló kérdések, hogy szándékozik-e támogatni a terrorizmus, meg hogy már-e 50 millió fölötti befizetést a kedves hallgató írta, hogy igen, ő nagyon várja, de valahogy senki nem fizet be neki még a felét sem. Úgyhogy ezek egy picit
egy utolsó jöhet meg?
Komolytalan teszik a dolgot. Igen, addig
igen, nézd el, hogy a céges számláknál, hogy mi kell, meg hogy hány tulajdonos, meg kiknek kell ott lenniük, meg kire vonatkozik ez, minden aláíró, vagy igazából...
Minden tulajdonosra.
A cégeknél jellemzően most a tényleges tulajdonosi nyilatkozat van porondon, és a tényleges tulajdonosnak is nyilatkoznia kell, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. A pénzmosásról szóló törvény leírja, hogy cégek esetében tulajdonosnak minősül az, aki közvetve vagy közvetve a szavazati
közvetlenül
jogok...
Közvetlenül vagy közvetve.
Igen, szavazati jogok, vagy ugye a tulajdoni tulajdonlás szempontjából megközelítve 25%-os részesedéssel rendelkezik. Ami érdekes a korábbiakhoz képest, hogy a régi pénzmosásról szóló törvény alkalmazott egy hivatkozást a PTK-ra, ami alapján a közeli hozzátartozókat össze kellett számolni.
Aha.
Viszont nagyon érdekes, hogy most nincs már ott ez a hivatkozás, tehát ez mindenféleképpen egy érdekes kérdés, hogyha mondjuk egy öttagú család tulajdonol egy céget, akkor ugye már egyenlő arányban, akkor nincs meg a 25%-os részesedés, és emiatt ugye van egy kiegészítő szabály ilyen esetekre, hogy ha nem lehet megállapítani, hogy ki a tényleges tulajdonos, vagy nincs olyan személy, akinek meghaladna a részesedése ezt a 25%-ot, vagy a szavazati joga, akkor abban az esetben a társágnak az ügyvezetőjét kell annak tekinteni. Tehát van egy ilyen kiegészítő szabály ezekben az esetekben. Mm-hmm.
Doki kérdezi, hogy privát számlánál vagy adószámos magánszemélynek és egyéni vállalkozónak miért kell a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot megtenni?
Azért, hogy szeretnék tudni, hogy ő, mint magánszemély, nem strómanként jár el, tehát neki is nyilatkoznia kell arról, hogy esetleg nem valaki másnak a megbízásából jár el. Ugye a hajléktalanok klasszikus esete, hogy egy italért cserébe beküldik a bankba, nyittattak vele egy számlát, majd ezt követően indulhat a tranzakció jobbra-balra. És ugye ilyenkor az illetőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy ő a saját nevében jár el, avagy másnak a megbízásából. De hát természetesen ez is csak nyilatkozat, tehát hazudni ezekben az esetekben is lehet, tehát megint csak a papír sok mindent elbír, nem feltétlenül ezzel lehet majd.
Igen, de gondolom van egy nyilatkozat, és hogyha utána történik valami, akkor meg előszedhető a pacák, hogy ő ezt lenyilatkozta, mégis más történt, és innentől azért követhető a történet. Jó, hát akkor tehát június 26, mindenki figyeljen oda, kérdezze meg, hogy érintette, meg kellett tennie ezt a nyilatkozatot a bankjánál és minden pénzintézetnél, mert itt a broker cégektől a biztosítóig mindenki érintett. Köszönjük szépen, Csaba, hogy tájékoztattál minket erről.
Köszönöm én is, sziasztok!
Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Engedje szabadjára fantáziáját. Képzeljen el egy autót, amely időtálló megjelenésével figyelmet követel, és minden részletében tökéletes. Kivételes vezetési élményt nyújt, és benne páratlan kényelem veszi körül. Hibrid lévén pedig tökéletes egyensúlyt alkot a természettel. Jó dolog álmodozni, de ez már a valóság. A legendás Toyota Camry most alacsony kibocsátású hibrid hajtással tért vissza.
Toyota. Always a better way.
Ha te vagy a vállalkozásod motorja, és szíve, és lelke, és magyar hangja is, húzd ki magad. Mi ezt a megszállottságot csodáljuk benned. Vállalkozásod céges telekom előfizetést érdemel. Válts új Magenta 1 Businessre, és választ hozzá a Samsung Galaxy S10 csúcsmobilt 0 forintért. Nem kezdő részlet, tényleg 0 forint. Új üzleti trend LD csomaggal, 15 GB mobilnettel, 2 éves határozott idővel. Részletek telekom.hu/üzleti. Telekom. Együtt. Veled.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Rendkívüli kormányfői találkozót tart ma Budapesten a négy visegrádi ország. Az informális megbeszélés célja összehangolni a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák álláspontot a közös jelöltekről a legfőbb Európai Uniós vezetői tisztségekbe, írta a Lidové Novinyi című cseh lap. A lap szerint a rendkívüli informális találkozót Andrej Babiš cseh kormányfő egyeztette a múlt hétvégén. Erre azért van szükség, mert bár a V4-ek képviselői az Európai Parlamentben különböző frakciók tagjai szükségesnek tartják, hogy a visegrádi csoport egységes legyen. Megkötötték a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyarországi Kelebiáig tartó szakaszának teljes körű tervezésére és kivitelezésére. A beruházás csaknem 590 milliárd forint. A hitelkérelmet a kormány nevében a pénzügyminisztérium nyújtotta be a kínai hitelintézetnek. A munkálatok megkezdése a finanszírozási megállapodástól függ, onnantól számítva 5 év jut a tervezésre és kivitelezésre, a jótállási időszak további 2 év. A meglévő és az új vágányt egyaránt óránkénti 160 km-es engedélyezési sebességre alakítják ki, átépítve a felső vezetékhálózatot és a vasúti műtárgyakat is. A nyomvonal mentén több mint 100 kereszteződés, majdnem 100 kiszolgáló épület, 16 aluljáró, továbbá hidak, zajvédőfalak, térvilágítások és közművek épülnek. A beruházás a felénél is kevesebbre, 8 óráról 3,5 órára csökkenti a menetidőt a szerb és a magyar főváros között. A rákkutatás és a gyógyítás területén nagy jelentőségűnek nevezte a Budapesten megalakult Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiát az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, a 20 ország részvételével megalakult nemzetközi tudós testület összefogja az onkológia területén meglévő tudásanyagot, és azokat az országok egymással megosztva jelentős lépés érhető el a megelőzésben és a kezelésben. Az akadémia budapesti székhelyen működik, létrejöttéhez a magyar állam 500 millió forinttal járul hozzá. Csökken a nem teljesítő hitelek száma az EU-ban. Az Európai Bizottság euróért és szociális párbeszédért felelős biztosa közölte. A friss jelentés szerint az ilyen hitelek száma a 2008-as gazdasági válságot megelőző szint felé halad. Az egyértelmű javulások ellenére azonban továbbra is nagy kihívást jelent, hogy néhány tagállamban viszonylag magas a rossz hitelek aránya. Ma tovább fokozódik a meleg, 32-37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A napos időt néhol gomoly felhők zavarhatják, kevés jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar a Dunántúlon fordulhat elő. A déli délkeleti szél több helyen élénk lehet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály az Üllői úton kifelé az Ecseri útnál, a középső sávban. Befelé viszont változatlanul akadozik az előrejutás a Kossuth tértől. Baleset történt a Fehérvári úton a Mezőkövesd útnál, mindkét irányból fennakadásra kell számítani. Tart a helyszínen és a Szentendrei úton is kifelé az Áhony utcánál, ahol...
We were reckless, so precise, the fatal joy is the one thing we did
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
5 évvel ezelőtt hunyt el Grosics Gyula, az aranycsapat kiváló tagja, egykori tagja. Azt mondta egyszer, úgy kell viszonyulni a sporthoz, hogy legyenek élmények, melyekre öregkorában szívesen gondol vissza az ember. De csak az élheti át újra ezeket az emlékeket, aki mindent megtett a sikerekért.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Nos, Várfi Gábor szakértőnk a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, egy ilyen autós márka, milyen lista ez?
Márka érték lista, de az márka autó az csak egy a sok közül, tehát hogy pont ez az érdekes benne, hogy van egy cég, amely elkészíti évről évre a világ legértékesebb márkainak rangsorát, és ezekben ugye nyilván szerepelnek autók is, csak hát egyre kevésbé szerepelnek automárkák, ez ott az apropóját annak, hogy erről egy kicsit beszélgessünk, ugyanis az elmúlt évben még 5 automárka fért föl a top 100 legértékesebb márka közé világszinten, idén már csak 3, és ebből a 3-ból 3 egyébként szerepel 14 éve, amióta ezt a márka értékelési versenyt megcsinálják, és gyakorlatilag mindig a Toyota az első, most is a Toyota a legértékesebb automárka a világon. Hogy hogyan tevődik össze a módszertana, meg...
Mondd el a többit, hát neki mély, hát mindenki
arra. De várjál, akkor ez brand érték, tehát ez nem népszerűségi lősta, meg világos.
Na, ki van még rajta, és ki esett le?
Számszerűsített brand érték. Ki van még rajta? Ugye a BMW és a Mercedes van rajta, ez a top 3 értékű automárka a világon, ez fért bele a top 100-ba egyébként. És érdekes módon a Volkswagen tudott a legnagyobbat növekedni az elmúlt években. Vagy pontosabban, bocsánat, az előző évhez képest a mostani évre a Volkswagen növekedte a legnagyobbat, amiben nyilvánvalóan nagyon nagy szerepe van annak, hogy elég nagyot csökkentek az elmúlt években a dízel botrány kapcsán, most viszont szépen visszapattan.
Ma hanyadik helyig?
Visszapattani látszik. Hát a top 10-ben a 9. helyre sikerült a Volkswagennek beérkeznie, és a Porsche egyébként a 10., amely most először került be a top 10-be, hogyha automárka értéket nézünk, és csodálkozni fogtok, hogy mit szorított ki a 10. helyről, a nem más, mint az indiai Suzuki Marutit. Ennek ugye az a hogy Európából vizsgálva ezt a kérdést nem tűnik egy annyira jelentős playernek, csak hát India az akkora piac, és a Suzuki olyan szinten egyeduralkodó Indiában, hogy ez önmagában rettenetesen nagy márkaértéket ad, mert egy olyan piacon szerepelnek, amelynek a növekedési potenciálja minden szakértő szerint, ha nem is a kínaival betegszik, de hát mindenféleképpen egy abszolút kiaknázatlan piacnak számít, ahol tényleg nem nagyon tud más labdába rúgni a Suzuki-n kívül, már csak a helyi gyártás, meg a évtizedekre visszanyúló kooperáció kapcsán sem. De hogy nézzük a top 10-et végig, ugye ahogy említettem, Toyota az első, 14 év alatt 12-ször az első volt, úgyhogy ez teljesen egyértelmű. Ezt alapvetően azzal indokolják, hogy a márka szeretet, mint szubjektív szempont is benne van a felhasználók között, és ez viszonylag erős a Toyota-nál, illetve ami nagyon fontos a Toyota kapcsán, hogy globálisan úgy van fölállítva a cég, hogy nincsen foghíjas piac, tehát nincsen olyan területe a világnak fontos autópiaci szempontból, ahol a Toyota ne lenne jelen, és ne lenne erős pozícióban. Érdekes módon egyébként majdhogy nem Európa a leggyengébb ilyen szempontból, tehát a market share, tehát bocsánat, a piaci részesedés Európában viszonylag gyenge a világ többi részéhez képest, a Toyota gyakorlatilag mindenhol szinte egyenletesen sikeres. Az, hogy a Mercedes és a BMW miért van az elején, azt nem nagyon kell magyarázni szerintem, tehát az mind a kettő gyakorlatilag ugyanannyit ér, szinte, tehát ilyen kerekítési hiba határon belül van, de a Mercedes egyelőre a második, a Toyota a harmadik, és hát top prémium márka világszinten, amit mindenhol ismernek. Negyedik a Honda, az egy relatív pici japán autógyártó, szintén erős globális pozíciókkal, és szintén viszonylag gyenge európai szerepléssel, viszont itt is a márka szeretet az egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ötödik a Ford, hatodik a Nissan, talán azért meglepő megint csak Európából nézve, mert ez is egy ilyen tipikus ázsiai és észak-amerikai súlypontú márka. Hetedik a Tesla, az Audi előtt, és ugye 8. az Audi, 9. a Volkswagen, és 10. a Porsche, ahogy mondtam. Márka, tehát márka érték arra alapozva, hogy milyen eredményessége van a cégnek, milyen piaci kapitalizációja van a cégnek, hogyan teljesít a tőzsdén, mennyire szeretik, mennyire van jól fölállítva globálisan, ezek a lényeges szempontok. És ami nagyon világosan kirajzolódni látszik, mint trend, hogy az autógyártók márka értéke azért alapvetően csökkenőben van az elmúlt években, és nagyon erősen szorítják ki a nagy tech cégek ezeken a szinteken is, még akár a startup jellegű cégek is a hagyományos autógyártókat.
Óriási, ez nagyon izgalmas, ezt évente csinálja a cég, ugye?
Évente csinálja a cég, aha, 14 évre visszamenőleg, és mondom, mindenféle nagyon konkrét számtól kezdve a viszonylag szubjektív dolgokig bezárólag próbálnak egy valami márka értéket felállítani, ami egyébként, hogy számszerűsítsük is, mert erről még pont nem beszéltünk, a Toyota esetében közel 30 milliárd, tehát 29,15 milliárd dollárról beszélünk itt, Mercedes, BMW 23,23, és ott a negyedik helyen van egy erős csúszás, itt a negyedik től lefelé gyakorlatilag a nyolcadik helyig a 9-11 milliárd dolláros tartományban tartózkodunk, és az utolsó kettő, aki ráfért, ugye a Volkswagen, illetve a Porsche, az nagyjából 6,7, illetve 5,8 milliárd dolláros márkaértéket képvisel, ami egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen profit képző potenciál van ezekben a cégekben, nem egy olyan nagyon-nagyon magas márkaértéknek mondható.
Aha, világos. Jó, hát ez nagyon izgalmas, kis színes sztori volt, köszi szépen, és akkor jövő héten hogy köv.
Jövő héten élőben.
Így van, köszi.
Sziasztok.
Szia.
Szép napot.
Párkonyi Gábor szakértőnkkel beszélgettünk egy autós márka értéklistáról.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
Butterfly, dance across the sky to me. Come and spend some time with me. I promise not to pin you down or even frown if you have to fly away into someone else's dream. Come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, for you flitter away. I used to think that butterflies were meant for catching, till the time I caught one in my net. Took it home and tried to make it happy, but the very next day, the next day it was dead. Butterfly, I buried in the meadow, where I'd found it flying so free. After that, I learned my lesson. If you love a butterfly, if you love it, let it be. Again, come and rest your wings, my friend. I promise not to pin you down or even frown if you have to fly away into someone else's dream. Come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, for you flitter away, for you flitter away. For you flitter away, for you flitter away.
Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Na nézzünk egy pár izgalmas sztorit, amelyek mozgathatják az árfolyamokat akár ma, akár a közeljövőben. Szabó Balogh Péter, az Erste befektetési ZRT üzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na, milyen infóid vannak?
No, hát azt látjuk továbbra is, hogy nem tudnak emelkedni az indexek, a kockázatkerülés azért még mindig rányúlja a bélyegét a hangulatra. Ezért hát azt látjuk, hogy nagyon-nagyon rövid távú kibeszállásokat, trédeket kell keresni, mert gyakorlatilag 2-3 kereskedési nap után megváltozik a széljárás, és lehet újabb célpontok után nézni. Én azt gondolom, hogy az értékeltségek miatt talán az acélgyártók már is, mert az acélgyártók is igyekeznek lobbizni az Európai Bizottságnál, hogy kérem szépen, most már azért némi segítségre lenne szükségük, és úgy tűnik, hogy az Arcelor Mittal is látja ezt. Néhány nap ezelőtt a Mittal úrral volt egy interjú, és azt mondta, hogy amennyiben a világgazdaság olyan állapotban van, mint amilyen, akkor valószínűleg már túl vagyunk a nehezén, hogy ez a társaság a legnagyobb acélgyártó entitása a világon, a világ körülbelül 5%-os acél gyártásáért felel. Alacsony az értékeltsége, nem egész 3-as péperrel rendelkezik a társaság, és azt észrevette a Goldman Sachs is, aki azt mondta, hogy kérem szépen, akkor tessék vásárolni az európai acélgyártó társaságokat, hiszen a kilátás az akár pozitív is lehet. Egy ilyen 0304-es könyvszerinti értéken forog most a társaság, ami historikusan viszonylag alacsony, és az elmúlt napokban azt láttuk, hogy egy ilyen pletyka ütötte fel a fejét a kínai oldalon, mégpedig ilyen infrastruktúrális beruházások terén gondolják a szereplők, hogy itt lesz valami élénkülés, és meg is emelkedtek ezeknek a társaságoknak a részvényei. De azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon nem kell nagyon messzire menni, tehát 2-3 nyereséges nap után el kell búcsúzni ezektől a társaságoktól. Mint ahogy mondtam, hogy a Goldman Sachs felminősítette 19 és feles célárral, ami azért egy felértékelési potenciált jelenthet. Szóval ez volt az egyik, menjünk tovább. Azt látjuk, hogy az üzemanyagárak ugye a mélyben vannak. Nézzük meg ezért az légitársaságoknak a helyzetét. Azt gondolnánk, hogy kérem szépen, hogyha ilyen alacsony az olaj, akkor hát az egy ajándék lehet a beszálló. Igen, ám csak kérdés, hogy mennyire hedzselték le a társaságok az üzemanyagárat, és azt látjuk, hogy a Ryanair, a Lufthansa és az IAG hedzselte leginkább az üzemanyagárakat. Ez körülbelül azt jelenti, hogy az üzemanyag költségek 80%-át hedzselték. Akik a legkevésbé, a Norwegian és a Wizz Air, ők körülbelül 55 és 60% közötti részben hedzselték az üzemanyagárukat, és azért látszik is, hogy például a Wizz Air az majdnem 52 hetes csúcson van, tehát ők azért úgy tűnik, hogy kényelmesebben tudnak mozogni ezen a területen. A mai napon EU pénzügyminiszterek találkoznak Luxemburgban, és hát egyre kockázatkerüléssel kezdődik a nap. Németországban is inkább lefelé mennek az árak, az internetszolgáltató társaságoknál látni némi vállalati híreket. A Wirecardot felminősített a Berenberg, itt egy kis emelkedést látni, de alapvetően inkább a enyhe negatív tartományba kezdjük a kereskedést. Hajrá!
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, megnézzük akkor, hogy hogyan alakulnak itt az árfolyamok a mai nap folyamán. Köszi a beszámolót, jó munkát, jó kereskedést, szia!
Szervusztok!
Szabó Balogh Péterrel, az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk.
Figyelmes hallgatóknak föltűnhetett, hogy másfél hete, amikor a Wizz Air elkezdett szakadni, mi beszéltünk róla, hogy jaj, de jó lenne, és aztán érthetetlen, és meg kéne venni. Nem tettük meg, egyikünk sem, most pedig látjuk, hogy
azóta éves csúcsa sikerült. Figyelj, már lehetne egy portfóliót csinálni, ha meg nem vett, de gatyarepesztő rolliba torkolt részvények.
Igen, csak ez olyan jól dokumentált volt, hogy elég sokat beszélgettünk itt róla, hogy hát igen, itt az alkalom. Na, hát így nem csináljuk meg, és hát...
Hát igen, a húson túlról is jó sokat beszéltünk. Bizony, és most itt ülünk üres zsebbel.
Pedig az aztán egészen hát durva. Az... Mennyire ment föl most? Hol?
Hát fél 170 volt a csúcsa, most egyébként a nagy össze, tegnap is ment 11%-ot, tehát a nagy korrekcióból most nagy felpattanás, most elkezdett nagyon volatilis.
De mennyi volt a kibocsátás?
Hát mind? Ez ugye 19-ről húzták föl $25, tehát a sávot el kellett tolni először, $25 jött ki, 45 környékén nyitott, aznap 68-on zárt, tehát csupa ilyen elmebajos számkísérje.
Egészen elképesztő meggazdagodásra adott volna igen, lehetőség. Igen, igen. A...
Micsoda nyaralás lett
a húson túl részvény.
Igen. Most meg majd itt az irodaház előtt napozhatunk a sövény mellett. Na mindegy, jöjjön Czoller Andi a hírekkel, aztán folytatjuk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.